Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Kovácsné Mártával, a Gazdagréti Szent Gábriel Irodalmi Klub vezetőjével Rózsa Kata beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Kovácsné Mártát, aki a Budapest Gazdagréti Szent Angyalok plébánia Szent Gábriel Irodalmi Klub vezetője.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió kedves hallgatóit. Nagy örömmel jöttem ide, mert amiről beszélgetni fogunk, azt hiszem, az most a jelenlegi életemnek a legfőbb és a legörömtelibb tevékenysége, és a szívem csücske.
Mielőtt az irodalmi klubról szó esne, hiszen erről fogunk valóban a legtöbbet beszélgetni, arra kérem, hogy beszéljen a családjáról, hol töltötte a gyermekkorát, kik voltak azok a meghatározó emberek az életében, akiknek köszönhetően Kovácsné Márta olyan ember lett, amilyennek most megismerhetjük.
Budapesti voltam világéletemben. A 9. kerületi Bakástéri templom mellett nevelkedtem fel, teljesen mély katolikus vallásos családban. A szüleim voltak az első példaképeim. Az 50-es évek idején születtem, amikor a hitünk megvallása nem volt egy egyszerű dolog, és a szüleim példáját követve én is jártam hittanra, dacára annak, hogy az iskolában ezt nem vették jó néven. Természetesen mentünk a Bakástéri templom körül a feltámadási körmenetre, ami ugyancsak jelentve volt az iskolában. Ez az időszak a mai gyerekek számára már történelem. Én azt tanultam a szüleimtől, hogy a hitünket mindig meg kell vallani, akármi történik, akár származik ebből hátrány vagy nem az életünkben. Ezt a példát őriztem tovább is, későbbiekben is. Ők voltak az első példaképeim, akik jelentős hatással voltak rám, és indítottak el az életbe. A Bakástéri templomnál volt egy plébános atya, a Kardos József atya, aki, mint pap, szintén nagy hatással volt az én fejlődésemre. Ő volt az, aki aztán a házasságunkat megszentelte, tehát a házasságkötésünknél közreműködött, és ő volt, aki a lányunkat keresztelte, tehát ő papok között az első, aki nagy jelentős hatással volt az életemre, de voltak mások is.
Hova sodort aztán az élet, milyen területen dolgoztál?
Jogi egyetemet végeztem, és hát végig jogászként dolgoztam. Most már nyugdíjban vagyok.
Mondtad, hogy egy lányod van. Mit tudhatunk meg esetleg róla, illetve te, mint édesanyja, illetve a férjed, mint édesapa, milyen értékeket tartottatok fontosnak, amit átadtatok neki, hiszen elmondtad, hogy a te életedben a szüleidnek nagyon fontos szerep jutott.
Mi 36 éve vagyunk a férjemmel házasok, és a lányunk 35 éves. Azt hiszem, hogy a legfőbb dolog, amit át sikerült neki adni, hogy mi nagyon-nagyon sokat beszélgettünk otthon. Ez mostanában köszönt vissza nekem, mert a lányunk mondta, hogy érdekes, hogy vannak családok az ismerettségi körében, akik szinte nem is beszélgetnek. Ő el se tudná képzelni másképpen. Mondjuk most már kevesebbet beszélgetünk, már azért gyakorlatilag felnőtt, de a mostani visszaemlékezéseiből ez számomra egy nagyon jó visszacsatolás.
Nem titkolom, hogy a beszélgetésre való felkészülés során olvasgattam a Gazdagréti plébánia lapját, az Angyalvárat. Túl azon, hogy megjelenésében is gyönyörűséges kiadvány nagyon gazdag tartalommal, szinte minden számban olvashatunk a Szent Gábriel Irodalmi Klub rendezvényeiről. Nagyon nehéz megfelelő szavakat találni, hogy milyen érzelmeket váltottak ki belőlem az ott olvasottak, és nagyon sajnálom, hogy nem voltam ott ezeken a rendezvényeken. Ebben a beszélgetésben felvillantjuk a klub életét. Talán furcsának tűnik, hogy egy plébánián belül irodalmi klub működik. És most egy idézetet szeretnék felolvasni. Az ember önmagában képtelen arra, hogy maradandóvá tegye az élet szépségeit. Legalább két ember együttes érzése kell ahhoz, hogy a szép szép legyen, és az öröm öröm legyen. Vas Albert ezen gondolata akár az örökös mottója is lehetne a plébániai irodalmi klubnak. Hogyan kezdődött, Márta, hogyan jött az ötlet, miért éppen Szent Gábriel nevét választottátok?
Maga az irodalmi klub léte lényegében dr. Szederkényi Károly Miklós plébános atya ötlete volt. Szerveztem egy Vas Albert rendezvényt. Előtte megérdeklődtem, hogy mennyire lenne fogadókész a közösségünk erre, és olyan nagy lelkesedés volt, hogy egy programot terveztünk. Ezen ott volt a Károly atya, és ő megnyitotta, és annyira kellemes volt, annyira jó volt ennek a hangulata, hogy a Károly atya azt mondta, hogy hát akkor legyen ez egy irodalmi klub. És hát irodalmi klub lett, és hála Istennek ő végig támogatta ennek a klubnak a működését, a mai napig is. A nevet azt csak két éve vettük föl, illetve kaptuk, amikor a templomunk, a Gazdagréti Szent Angyalok templom felújításra került, illetve pontosabban befejezésre, mert a belső tere az csak a Károly atya odakerülése után lett felújítva gyönyörű szépen, úgyhogy mindenkit rábeszélek arra, hogy ha még nem járt ott, akkor jöjjön és nézze meg, mert Márko Iván Rupnik atyának a mozaikjai csodálatosak, tényleg olyan a Károly atyát idézem, mint a földi mennyország. Ebben a megújult templomunkban, a tabernákulumon van egy gyönyörű szép Szent Gábriel jelenet, amikor a Szent Gábriel a szűzanyának tudtul adja Jézus jövetelét, és ebből megkaptuk Károly atyától logóként a Szent Gábriel alaknak a rajzát, és javasolta, hogy mivel a hírhozó Szent Gábriel legtöbbször pergamentekkel kerül ábrázolásra, hogy legyen az irodalmi klubunk neve Szent Gábriel. Két évvel ezelőtt, március 24-ére esett. Az irodalmi klubot erre a napra terveztük. Károly atya eljött, és ünnepélyesen elnevezett bennünket, megkeresztelte a klubunkat. Innentől kezdve már, mint Szent Gábriel klub működünk. Az alakulás az 2011. február 19-én volt. Tegnap is volt egy rendezvényünk, amin a 9. születésnapot ünnepeltük. Megalakulástól 10 éve működünk. 65. rendezvényünk volt.
Bizonyára nagyon nehéz a választás, mégis arra kérem, hogy tekintsünk picit vissza időben, milyen rendezvényekre emlékszik vissza, legszívesebben melyek voltak a legemlékezetesebbek. Említette, hogy Vas Albert est volt az első, de akkor még nem mint irodalmi klub, hanem gondolom egy évforduló volt, de ha jól tudom, akkor az 50. rendezvényen is Vas Albert emlékeztek. Egy picit, ha föl lehetne idézni ezeket az esteket, vagy válogatni belőle, ami tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz.
Az 50. rendezvényünk akkor Vas Albert évforduló is volt, születésének meg a halálának is kerek évfordulója. Nagyon jól sikerült az is. Direkt azért választottuk az 50-nek ezt a témát. Általában Vas Albert mindig nagy siker, és kimeríthetetlen forrás. Nem csak az 50-et, meg nem csak az alakulőlés volt Vas Albert, hanem volt máskor is, volt, amikor a szeretet kapcsán volt rendezvényünk, és az ő műveiből válogattunk. Volt, amikor a hazafias érzelmeket elevenítettük föl, de Vas Alberten kívül volt rendezvényünk Gárdonyi Kézáról, aminek az volt a címe, hogy amit nem tudtunk eddig Gárdonyiról, tehát a kuriózumokra helyeztük a fősúlyt. Volt József Attila rendezvényünk, amiben a Tanítások című versciklusát elemeztük.
Egy plébánián működő irodalmi klub és József Attila költészete lehet, hogy sokakban kérdőjeleket generál, kérdőjeleket tesznek föl emberek. engedje meg, hogy Pomogács Béla szavait felolvassam, melyet ön is idézett a József Attila esttel kapcsolatban, és én ezeket nagyon fontosnak tartom. A klubest mottója, steát kavarva, szépet, jót, igazat akarva beszélgethetnénk irodalomról, vagy másé fontos emberi lomról, írja József Attila, és mint egy átvezetett minket ez a gondolat következő klubestünk témájára, Isten, szerelem József Attila életében. József Attilát évtizedekig ateista proletár költőként állították elénk, holott több tucat szebbnél szebb istenes verset írt. 18 éves korában, amit említettél, Tanítások címmel írt versciklusa az evangéliumi tanításokat foglalta magában, mennyire kevesen tudjuk ezt róla. Természetesen ez a versciklus az összes költemények megjelenésekor rendre a nyomtatásból kimaradt, és a klub esten a tanítások valamennyi versét meghallgattátok. József Attila méltatói egyértelműen vallják, hogy a költő pontosan ismerte a keresztény tanítást, de Isten képe és Isten szeretete magán viselte a 20. század eszmei lelkiválságának mélységeit. No most milyen csodálatos es lehetett, én is azt mondom magyar tanárként is, hogy József Attila istenes költészete volt a téma.
Igen, nagyon érdekes volt, és nagyon szép. Nagyon sokat készültem rá, ezt be kell valljam. Nagyon élvezték mindenki.
Hogyan zajlik? Ki olvassa fel a verseket, vagy esetleg a prózai részleteket, hogyha ebbe a kulisszák mögé, a kulisszatitkokba beavatnál minket?
A legelső alkalommal, amikor indultunk, akkor az volt az elképzelésünk, hogy mindenki hozzon magával egy kedvencet Vas Albert-től, amit szívesen felolvasna. 11 fő olvasott az első alkalommal, előtte összegyűjtöttük az anyagokat, amit hoztak magukkal a hívek, és azt összerendeztük egyfajta rendszer szerint, így zajlott.
Egy szép vers, vagy prózai irodalmi mű verbális simogatása léleknek, ezt is olvastam a felkészülés során, egy nagyon szép gondolat. Ezek szerint akkor évfordulók, esetleg valamilyen tematikus szempontok azok, amelyek alapján a klub rendezvényére felkészül?
Az utóbbi időben főleg úgy alakult, hogy évfordulókhoz kötöttük. Ez azért is volt jó, mert a 11. kerület Újbuda önkormányzata kulturális pályázat keretében most már 3 éve mindig támogatta az irodalmi klubunk működését. Náluk ez egy nagyon jó programnak volt tekinthető ez, hogy évfordulós megemlékezések. Ezen kívül van mindig egy évkezdő februári programunk, ami mindig más, mert olyankor még nem jönnek ezek a pályázatok. Van mindig egy húsvétváró nagybőti rendezvényünk, van természetesen egy adventi karácsonyi, és ami közöttem marad lehetőség, azok pedig ezek az évfordulós rendezvények.
Egy név különösen megragadta a figyelmemet, olvasva az irodalmi klub programjait, Pósa Zoltánra gondolok. Küldetést vállaltak föl, én úgy gondolom, az ő bemutatásával. Pósa Zoltán író, költő, irodalomtörténész, újságíró. Én a Móra könyvkiadóban dolgoztam néhány évig, és hát ott találkoztam először a nagy mesemondó Pósa Lajos nevével. Az íróasztal fiókjában rekedt művei, ha jól tudom, akkor a dédunoka öcsről beszélünk, Pósa Zoltánról, az 1990-es évektől kezdve kaptak szabad utat, és milyen jó, hogy ez az irodalmi klub felvállalta azt, hogy őt is megismertetik, illetve a költészetét a közönséggel.
Egy fergetegesen jó programunk volt. Hát először is azért, mert Pósa Zoli, bocsánat, hogy így mondom, de ő egy olyan közvetlen valaki, ott lakik egyébként Gazdagréten, olyan hihetetlenül kellemes partner volt ebben, nagyon színessé tette a programunkat. Volt egy bemutató része, felolvastunk verseiből, prózáiból, egészen kicsi részleteket. Ezt ő valami olyan hangulatos, kedves, baráti beszélgetéssel egészítette ki. Úgy maradt meg mindenkinek az emlékezetében ez az est, hogy ez az egyik legjobb programunk volt.
kapcsolódnak-e az Irodalmi Klub rendezvényei egyházi ünnepekhez? Hát a nagybőti időszakot, adventi időszakot természetesen említette, de nem tudom, hogy esetleg ez is egy szempont-e.
Hát például most a tegnapi rendezvényünk, ami a 65. rendezvényünk volt, Bálint napi rendezvény volt. Pont azért is akartam ezt műsorra tűzni, mindenképpen Balassi Bálinttal és Bakfart Bálintról szólt a program, mivel hogy a Bálint nap az eredetileg keresztény ünnep volt, és abból indult ki a Valentin nap. Nálunk magyaroknál a Bálint nap régóta hagyomány.
Márta, mindenképpen meg kell, hogy kérdezzem, hiszen említetted, hogy jogászként dolgoztál életed nagyobb részében. Honnan ez az irodalmi érdeklődés, hiszen azt is mondtad, hogy szíved csücske ez az irodalmi klub. Hát honnan jött ez a szerelem, ez az irodalom szeretet?
Mindig is megvolt. Világéletemben nagyon szerettem az irodalmat. Amikor a jogi pálya felé családi indítatás alapján, a szüleim is jogászok voltak mind a ketten, akkor egy kicsit eltávolodtam. A jogi szaknyelv azt tudjuk jól, hogy mennyire más, mint az irodalmi nyelv. Most, hogy már nem azt használom, hanem rászabadultam az irodalomra, most érzem, hogy ez nekem, amikor aktív voltam, és nagyon elfoglalt, mennyire hiányzott.
Ennek az is lehet az üzenetem, ami az én életemhez is kapcsolódik, hogy az ember nyugdíjas korában is megtalálhat olyan elfoglaltságokat, amire esetleg az aktív életében nem jutott idő, vagy valamilyen oknál fogva az elkerülte, több ideje lehet erre már, és valamit talán visszakapunk abból, amit nem tudtunk az életünk során megvalósítani, vagy egyszerűen másfelé vitt az utunk.
Én is ezt érzem, hogy ez tulajdonképpen egy ajándék nekem.
Egy kegyelem.
Igen, igen.
Mennyire van közösségformáló eleje ennek a klubnak?
Nem biztos, hogy jelentős szerepe van a közösség építésben. Egyrészt az emberek megismerik egymást. A templomba megyünk, részt veszünk a Szentmisén, utána hazamegyünk, köszönünk egymásnak, valószínűleg a Gazdagréten, ha találkozunk, de igazából nem sokat tudunk egymásról, talán még a neveket se. Itt viszont, amikor lezajlik egy program, akkor utána mindig van egy agapé, van egy közösségi ház nevezetű épület, és ott szoktuk tartani. A karácsonyit és a húsvétit azt általában bent a templomban. Akkor is szokott lenni utána egy kis beszélgetős összejövetel. Már az irodalmi klubon a programok alapján is megtanuljuk egymásnak a nevét. Ezek a beszélgetések meg közelebb hozzák az embereket. Nagyon vágynak az emberek nem csak a beszélgetésre, hanem arra, hogy valami öröm érje őket. Az elején még nem figyeltem én erre annyira, nem tudom, hogy miért, de most már úgy érzem, hogy egyre több vidámságot kell ebbe belevinni, és örömöt, jó kedvet és derűt, mert ez hiányzik a legjobban. Most ez az első, hogy évnek mottót találtam ki. Vörös Sándornak egy mondata, hogy van néha olyan pillanat, amely kilóg az időből. Most azt kívántam tegnap a klubtársaimnak, hogy ebben az évben legyen nekünk nagyon sok ilyen szép pillanatunk.
Most megint ehhez a gondolathoz kapcsolódok. Újbuda kulturális öröksége igazán gazdag. Nekem a Hadik kávéház jut eszembe, Karinti Frigyes, így kapcsolódok, hogy tényleg az ember néha vidámságra vágyik, és nem a sötétebb gondolatokra. Juhász Ferenc költő lánya, Juhász Anna épp idén 10. éve nyitotta meg a Hadik kávéházban az irodalmi szalont, én oda kezdettől fogva eljárok, és ő fogalmaz úgy, hogy Újbudán az irodalom világnézet is. Mennyiben kötődnek a rendezvények esetleg Újbuda kulturális múltjához?
Volt már egy nagyon nagy sikerű karinti rendezvényünk, volt Móricz rendezvény, költőkről, írókról, akikről utcát neveztek el, vagy teret.
Ott van a Gárdonyi tér, beszéltél Gárdonyi Gézáról.
Igen, terpe van véve Kosztolány természetesen. mindig egy kicsit megemlékezünk a helyiekről, és volt egy különleges rendezvényünk Dajka Gáborról. Ez együtt volt Berzsenyi Dániellel. Ez azért érdekes, mert Dajka Gábor utca van, buszmegálló, amit így hívnak, szinte senki nem tudja, hogy ki volt ő.
Kedves Márta, én arra kértem, hogy a Biblia igéjét hozza magával, és beszéljen arról, hogy miért erre esett a választása, esetleg az élete során mikor játszott ez fontos szerepet.
Ami idézetet hoztam, Júdás apostol leveléből, többféle fordításban létezik. Nekem a legjobban azt tetszik, amelyik úgy szól, hogy viaskodjatok a hitért, mely a szenteknek adatott. Ez az idézet azért fontos számomra, mert annak ellenére, hogy mélyvallásos indítatást kaptam, azért az életem során voltak olyan időszakok, amikor igencsak meg kellett küzdeni a hitemért. Ez pont ahhoz kapcsolódik. Az életünk során vannak olyan helyzetek, amikor veszélybe kerül az embernek a hite, akkor nagy erőre van szükség. Az összes esetek azok ahhoz fűződnek, hogy a lányomnak fiatal korában megállapítottak egy cukorbetegséget, ami egy gyógyíthatatlan, hosszú távú betegség. Én akkor nagyon sok mindent próbáltam, imádkoztam, nagyon sokat. Jártunk zarándoklatokra, szinte minden hétvégén valamelyik egy helyet látogattuk meg családilag mindannyian. Böjtöltem. Úgy éreztem egy idő után, hogy én mindent megtettem azért, hogy ez változzon, és a Jóisten azt mondta, hogy nem. Akkor komolyan elgondolkoztam, hogy ennyire nem számít. Aztán valahogy mégiscsak át tudtam ezen lendülni, és valahogy túljutottunk ezen. Most beértek a cukorbetegségnek a szövődményei. Pont ez az időszak, amikor Gazdagrétre kerültünk, ez volt a legkegyetlenebbül nehéz számomra, és akkor megint ez az idézet jutott az eszembe, hogy igen, viaskodni és küzdeni kell. Ebben én nagyon jó példát kaptam a mostani gazdagréti plébánostól, Szederkényi Károly atyától, akiben valami hihetetlen ráhagyatkozás él a Jóistenre, és ezt át is tudja adni. Számomra ő most ebben az élethelyzetemben egy nagyon-nagyon jó példát adott.
A gazdagréti Szent Angyalok plébániájának kiadványáról a beszélgetés elején már szó esett, ez az angyalvár. Szederkényi Károly atya gondolatai közül idézek búcsúzóul, amelyeket ebben a kiadványban olvastam, a talentumról. A Jóistentől számtalan értéket kapunk, ezeket használatunkra és gondozásunkra bízta. Egész életünk érték, Isten tulajdona, amiért felelősek vagyunk. Lelki és szellemi értékeinket nem csak őriznünk, hanem gyarapítanunk is kell. Tudásunkat gazdagítanunk kell, egyéniségünket formálni, erényeinket növelni. Isten kegyelme megerősít az emberi értékek jó felhasználásában, segít kijavítani azt, amit elrontottunk. Azok a kincsek fognak boldogítani az örökké valóságban, amelyeket itt a földön felismertünk, hálával fogadtunk Istentől, és amelyeket gyarapítottunk. Vagyis a mindenkori jelen lehetőségében mennyei kincsekért fáradozunk. Ez az érték gyarapítás teszi hasznossá életünket, ez válik Isten dicsőségére, ez szolgálja embertársaink érdekeit, és ez lesz örök jutalmunk. Nem véletlenül idéztem kicsit hosszasabban, hiszen minden gondolatot valahogy úgy éreztem, hogy nagyon erősen kapcsolódik a Szent Gábriel Irodalmi Klubnak a tevékenységéhez, életéhez. Megismerkedve önnel, kedves Márta, a Szent Gábriel Irodalmi Klubbal, mit is kívánhatnék? Segítse hozzá a klub látogatóit, hogy megismerkedhessenek a földi értékekkel, minden rendezvényük váljon Isten dicsőségére. Ehhez kívánok önnek nagyon jó egészséget és munkájához kegyelmet.
Nagyon szépen köszönöm. Minden alkalommal, az éves első alkalomnál meggyújtunk egy szentelt gyertyát, ami végig kíséri a klub egész évét. Ha több gyertyát gyújtunk is, azért az az egy, az mindig ott van minden rendezvényünkön.
Isten áldja már.
Köszönöm szépen, és szeretettel búcsúzom a kedves hallgatóktól.
Kovácsné Mártával, a Gazdagréti Szent Gábriel Irodalmi Klub vezetőjével Rózsa Kata beszélgetett.
Mária Rádió
16:25